Szóval az úgy volt, hogy ezt a téma felkérés csak úgy feltűnt egyszer, hogy talán egy péntek esti alkalomra jó lenne. Aztán egy kicsit elkezdtem vele foglalkozni, azt rájöttem, hogy behozom én ezt vasárnap, mert izgalmas tud lenni. Aztán készültem, rájöttem, hogy ajaj, nem biztos, hogy befér egy vasárnap délelőttbe. Úgyhogy ma délelőtt akkor megkaparjuk a jéghegy csúcsát. Azt is szeretném mondani, hogy tulajdonképpen nem baj, ha sok mindent nem fogsz tudni megjegyezni belőle. Ha annyi megmaradt, hogy kellően bonyolult és összetett és szerteágazó volt, az pontosan elég. És azért idézőtettem mindezt ide húsvét előttre, mert hogy a nagypénteki eseményeknél nagyon sarkalatosan egyszer vissza kell hivatkozni erre a törvényrendszerre. És miután az óramutató még mindig nem a barátunk, ezért minden olyan fogalomnál, ahol felírtam a részleteset is, meg az egyszerűbbet is, csak az egyszerűbbet fogom felolvasni, ha valakit érdekel a részletes, utána szívesen elmondom. És nagyon messziről kezdünk, de igazából a mózesi törvényrendszer lesz a témánk, és annak a működése, hatása a társadalomba. Akkor meg majd látjuk, hogy nincs is olyan messze tőlünk sem. De hozzá kell tennünk, hogy mielőtt egyáltalán szóba került az, hogy mózesi törvényrendszer, egyrészt Istennek már voltak határozott szövetségei, amelyek törvényerejűek. Azon kívül Egyiptomban a kivonulás előtt a zsidóság az a közellenség volt. Szóval az mindenkinek az ellensége volt. És a rabszolgatartás az úgy működött, hogy a rabszolgának a joga, juttatása és minden egyéb az a gazdának a jó indulatától vagy nem jó indulatától függött. Na most a zsidóságnak Egyiptomba kivonulás előtt nem hiszem, hogy túl sok jó indulatú dolog lett volna. Szerintem a fáraó igencsak gondolkodott arról, hogy az akkor rendelkezésre álló propaganda eszközeivel mindenkiben elhitesse, hogy ezek a legfőbb ellenségeink. Ez csak azért érdekes, mert amikor megtörténik a kivonulás, akkor igazából nemzetté kell válni a zsidóságnak. De nincsenek minták, mert hát rabszolgaként éltek. És nem azzal kellett foglalkozni, hogy most van szavazati jog, vagy nincs szavazati jog, hanem hogy elég a vályogvetés ez, vagy nem elég. És ha elég, akkor, és megvan a fejadag, még nem jelenti azt, hogy automatikusan akkor jár nekem a vacsora. No. Szóval ebből a helyzetből válnak, mire bevonulnak az országba, egy teljesen jó szervezett állammá. Önálló, életképes, földrajzi területtel is bíró nemzetté. Néhány alapfogalom. Szóval először mi az, hogy jog? Egy olyan általános érvényű, mindenkire kötelező magatartási szabály, amelyet az állam vagy állami szerv alkot, és igazából az érvényesülését is biztosítja a mögötte álló intézményes kényszerítő hatalommal. Két funkciója van. Szóval a rend és a biztonság kialakítása, fenntartása, konfliktusok megoldása, és a társadalom tudatos alakítása, tervezése, politikai funkció, ugye ez a második. A következő lépcső az erkölcs. Nagyon hasonlít a joghoz. Az egészséges hasza nagyon közel van, vagy fedésben van egymással. De ez azt jelenti, hogy egy adott társadalom régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályoknak az összessége. Ez volna a két legerősebb normaforma, ami meghatározna egy társadalomnak a működését. Ugye az erkölcs azon elveknek az összessége, amelyek elmondják, hogy melyik a helyes és helytelen viselkedési szokások. Társadalmi szinten, egyéni szinten, stb. Ezen kívül, ahhoz, hogy működőképes legyen a társadalom, kell egy törvény is. Ugye törvény, az alaptörvény, vagy az alkotmány, vagy a legfontosabb és a mindent meghatározó tekintély után következik a legfőbb jogszabály. Ma ez úgy működik nálunk, hogy ugye ilyet törvényt csak az országgyűlés alkothat. És ugye csak az országgyűlés helyezheti hatályon kívülre. Egyszer régen, még február elején beszéltem arról, hogy pillanatnyilag ugye van az alaptörvény, Magyarországon vannak a törvények, a sarkalatos törvények, ami a kétharmados törvényt jelenti, és annak a törvények. Eddig az országgyűlés hatáskörébe tartoznak a dolgok, utána következnek a rendeletek, amelyeket már hatóságok is hozhatnak, és hát van a kúria, aminek az a dolga, hogy arra ügyeljen, hogy ez az egész rendszer ne legyen az alaptörvénnyel ellentétes. És van még egy dolog, ami már sokkal hétköznapibb, bár a Bibliánk nagyon sokszor használja, ez a parancs. A parancs pedig egy meghatározott tevékenység vagy feladat végrehajtására vonatkozó egyedi utasítás. Ez egy összetett dolog, ugyanúgy, mint a törvény is, mert a törvény is megmondja azt, hogy mi az, amit tenned kell, és mi az, amit ne tegyél meg, különben fenéken billentés következik. Mindezekre, amit eddig elmondtam, mindezekre változatlanul fönnáll a kérdés, és fel kell tennünk a kérdést, hogy és kire vonatkozik. Szóval akármilyen törvény van Magyarországon érvényben, egy Angliában élő angolra biztos, hogy nem vonatkozik. Ha az Angliában élő angol eljön Magyarországra, akkor egy csomó dolog fog vonatkozni rá, de mondjuk a választási törvényt abszolút hidegen fogja hagyni. Tehát akkor már érdekes, hogy kire vonatkozik ez a törvény. Na most akkor az Ószövetség. Szóval a rabbinikus hagyomány szerint az Ószövetségi törvény, a Tóra 613 kitételt tartalmaz. Már most el kell mondanunk, hogy ez a hagyományos zsidó számolás, mert ezt másképp is lehetne számolni. Mindjárt mondom, hogy hol. Ja. Azt hozzá kell mondani, hogy ebben a 613-ban a Mózes 5 könyvében lévő összes előírás beletartozik, kezdve attól, hogy Ádámnak azt mondja, és Évának azt mondja Isten, hogy szaporodjatok és ökösödjetek, és töltsétek a földet. És rögtön itt a kérdés, hogy ez most kettő vagy egy? Mert a szaporodás az elég egy gyerek, a sokasodás az minimum három, legalábbis az általános. Tehát ez most egy törvény vagy kettő? Egynek veszi a... Tehát ezért mondom, hogy a 613-at elfogadjuk, de ezen lehet rákcsálódni, hogyha valakinek ilyen kedve van. Ez a 613 nem jelenti azt a törvénygyűjteményt, amelyik mondjuk Jézus korában volt működésben, mert ezt hívja a zsidó-rabbikus hagyomány is az írott törvénynek, meg a régi keresztény főirányzatok is az írott törvénynek, de voltak a szóbeli törvények, amelyet természetesen leírtak, hogy mindenki jól emlékezzen rá. Ez volt a Midrás és a Haggada, és ebből még volt egy jó csomó. Ezekkel most nem is foglalkoznék, csak a Tóra. A Tóra egy egységes egész rendszer, ebben mind a kereszténység, mind a rabbinikus zsidó hagyomány megegyezik, és egy néhány szempont, hogy miért. Szóval az összes parancs egyetlen Istentől származik, és nem embertől, tehát isteni tekintéllyel bír. Miután Istenben nincs meghasonlás, ebből evidensen következik, hogy a törvényben sem lesz meghasonlás. Az egyes parancsolatok nem külön-külön léteznek, hanem egymással összefüggésbe, azaz egymástól nem elválaszthatók, és a hatályukat, hogy meddig terjednek ki, azt a többi fogja meghatározni. Ha elakadunk egy előírásnál, akkor érdemes a környezetét megnézni, mert nem csak a hatályosság körét határozza meg a többi, hanem a többi meg is könnyítheti a megértését vagy a felismerését. Megvilágítják. Ez tulajdonképpen egy tudományág volt a zsidóság körébe, az írás kutatás, még külön szavuk is volt erre a tevékenységre. Szóval a többi parancs használja, határozza meg az érvényességi körét. Ezből következően, miután egységes, 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 egyetlen megszegése igazából az egésznek a megszegését vonja maga után. Embernek és emberi közösségnek nincs joga ezeket hatályon kívül helyezni, hisz isteni adott rendeletek. Megváltoztatását meghatározott módon néhány kivételes tekintélyű emberke a Tórával összhangban megváltoztathatja, de nem mehet ellene, hanem kiegészítheti csak. Hagyomány. Az életkörülményekhez kell alkalmazni, majd lesz rá példa később. A Tóra egységes felmondhatatlan minden zsidó nemzedékre érvényes, és bizonyos részei bizony az egész emberiségre, majd erről is visszatérünk még. Szóval ebből következően a törvény helyes értelmezésre felbecsülhetetlen jelentőségű dolog az emberi élet védelme számára. Ezt még a zsidó rabbikus hagyomány is megállapította. Mint a bevezetőben mondtam, hogy ugye kijön a néptömeg, mindegy, hogy hány millió emberről beszélünk, de hogy nemzetté kell válni nekik. Ha megnézzük a törvényt, és bocsánatot kérek, de nem fogom felolvasni a Mózes 3. könyvét, meg az összes többit, ami még itt ott szétszórva van a Bibliában. Szóval vannak morális vagy etikai jellegű törvények, amelyek Isten ember és ember és ember kapcsolatának a szabályozását, vagy a mienségi szükségességét próbálják bemutatni. Oly módon, hogy a kapcsolatot romboló tevékenységeket tiltják, az építőt pedig szorgalmazzák, vagy arra kérdeznek. Természetesen ezek olyan szabályok, amelyek rengeteg nemzet értékrendjében, törvényében benne van, anélkül, hogy kimutathatóan találkoztak volna a Bibliával. Ilyen házasságtörés, gyilkosság, ilyen akármi, ezt általában minden nemzetnél bűnnek számít, ha Bibliára alapoz, ha nem. Vannak a rituális jellegű parancsok ebben a törvényben, ugye ez az istentiszteleti jellegű parancsok. Érdekes módon, hogy ezeket már egyel alacsonyabb rendű parancsolatnak tartja a Tóra, vagy hát a rabbinikus hagyomány. Tehát, ha véletlenül szembe kerül, és azért Jézusnál imitam ott azért van egy-egy példa, amikor azt mondjátok a szüleiteknek, hogy már templomi adomány, amivel megsegíthetnélek, na most ez ugye a Tórának a félreértelmezése, remélem majd kiderül. Szóval, hogyha szembe kerül egy morális, etikai törvény és egy rituális, vagyis vallási törvény, akkor az alacsonyabb rendű megszeghető azért, hogy a magasabb rendű teljesüljön. Ez a momentum nem számít törvényszegésnek. Kezd bonyolódni, ugye? És akkor vannak az államigazgatás jellegű parancsok, még mindig ugyanebben a Tórában, amelyek... Jó ez a megfogalmazás. Szóval a teokratikus zsidó állam és társadalom alkotmányát, belső jogrendjét, jogalkalmazását és gazdasági életét szabályozza, a szociális háló, a közösségi szervezeti élet miben létét határozza meg. Lehet, hogy bonyolult volt a mondat, de igazából a Tóra úgy jelenik meg, hogy megvolt minden szeglete annak, amit ma ismerünk a törvényből. Mert... A házasságtörés tilalma az ugye egy etikai, morális törvény. De, hogy az elkövetőt megkövezd, ehhez ugye egy bírósági ítélet kellene, amelyik se nem vallási kötelezettség, se nem, hanem államigazgatási dolog. Együtt volt a dolog. Azt is hozzá kell tenni, hogy ennek a működtetése, ennek a Tórának a működtetése csak egy független zsidó államban és a Szentföldön lehetséges. Miért pont ott? Azért, mert mondjuk Magyarországon nem fog áprilisra beérni az árpa, amiből az első kéve áldozatot be kell mutatni. Ott pedig beér. Tehát helyhez is volt kötve. Persze tudjuk, könnyen elképzelni, hisz Isten a zsidóságnak ígérte azt a területet, tehát persze arra a területre lett szabva mindaz, ami előírás, és tudnunk kell azt is, hogy bizony vannak olyan törvények, amelyek mind a kettő vagy mind a három eddig felsorolt kategóriába egyaránt beletartoznak. A hierarchia, az alá fölé rendeltség az igazából akkor érdekes, ha a két előírás az adott szituációban ütközik egymással. Mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, az az elv, hogy a nagyobb súlyút, a nagyobb rendűt, a magasabb rendűt kell betartanom az alacsonyabb rendűnek a kárára, azért, hogy ne legyek törvényszegő. Szóval van 613 parancsunk, abból a kettő legfontosabbat tudjuk, Jézus is említő őket, szeresd Isten teljes szívedből, telkedből és teljes erődből, és szeresd embertársadat önmagadnak megfelelő mértékben, minimum. Ugye ez a kettő. Ha ezt a kettőt leveszem, akkor marad még 611, abból van a 10 parancsolat, ugye az a következő szint, és akkor a maradék 601-et kell már csak szétosztani. Mindenképpen el kell mondanunk, hogy bár melyik szintet nézed, a törvények úgy működnek, hogy szépen végigvezetve valahol bekapcsolódnak a 10 parancsolatba, ahogy a 10 parancsolat bekapcsolódik a legfőbb kettőbe. Tehát a 10 parancsból valamelyiknek biztos, hogy alá van rendelve a legkisebb törvény is, akármennyire kicsinek számítod. De a legkisebb parancsolat megtartásának úgy van értelme, ha a nagyobbat is megtartod, a fölötte állott, és a fölötte, és a fölötte, és a fölötte, de ez nem jelenti az, ha a fölötte állott megtartod, akkor a kicsit elhagyhatod. Tehát nem ment fel az alól. Néha egy-egy parancsnak a súlyát úgy tudjuk csak jól belőni, idézőjelbe, ha megnézzük, hogy milyen büntetési tétel jár hozzá. Tehát lehet, hogy egyszerű a parancs, de ha súlyos büntetés jár hozzá, akkor az egy súlyos parancs. Tehát akkor a hierarchiának magasabb szintjén van. Ha a kiszabandó büntetéseket nézzük, tehát a büntetési tételeket, a szemet, szemét, fogat, fogért, az ugye visszavezethető egészen addig, hogy nem teszel az embertársadnak rosszat, nem hazudsz, nem kívánod, stb. Szeresd embertársadat, mint önmagadat. És ebből ez egyértelműen következik. A harmadik felosztási szempont, ami még mindig a törvény szerkezetére utal, ez a szövetségi elvnek a felosztása, hisz Isten kezdetben nem törvénnyel, hanem szövetségekkel közeledett az ember felé. Így aztán elmondhatjuk, hogy az ádámi szövetség az minden emberre vonatkozik, mert az összes leszármazottjára, ugyanígy a Noéval kötött szövetség úgy szintén működik. Na most attól soha nem kell félned, hogy egy későbbi szövetség szembe kerül egy korábbival, mert hát Isten egységéseiből az következik, hogy ezek nem fognak egymásnak ellentmondani. Az ábrahámi szövetség már érdekes, mert az ábrahámi szövetségnél ugye a körülmetélés az már csak a zsidókra és az arabokra vonatkozik. A többi ember abból kilóghat. A mózesi törvény pedig egyértelműen csak a zsidókra vonatkozik. Szóval az egyes szövetségek nem érvénytelenítik egymást, hanem egymásra épülnek. Néha mégis előfordul, hogy egy-egy dolog kikerül ebből a dologból, ebből a szövetségi rendszerből, mondom a példát rá, amikor megépítették a templomot, onnantól kezdve a Szent Sátor bontás, építés, szállításnak a törvénye is ugyan megvolt, csak okafogyottá vált. Ez nem azt jelenti, hogy hatályon kívül van, hanem hát nincs hol alkalmazni, hát a templomot már nem tudjuk gyűlni. Ha az egész törvénynek egy részét nem lehet betartani, az nem jelenti azt, hogy a többi nem kötelező. Ez van ma. Ugye áldozatokat nem tudnak bemutatni a zsidók, mert nincs törvény, de ez nem jelenti azt, hogy akkor az egészet ki lehet hagyni. Az összes többi érvényes, amit be lehet tartani. (Kül) De ugyancsak kötelező érvényű minden zsidó számára, hogy maximálisan azon működjön, hogy a törvény betartását hátráltató akadályok megszüntetésre kerüljenek, azaz ugyanaz a sürgető érzés, amit ma érzünk a zsidó államban, hogy templomot kéne építeni már. Ezt hozták nemzedékeken és évezredeken keresztül magukba, ahogy benne volt mindez. Ha a másik következő szempont szerint nézzük a törvénygyűjteményt, ugye vannak pozitív parancsoló, és vannak negatív és tiltó parancsok. A statisztika ezt azt mutatja, hogy 248 a pozitív és 365 a tiltó. Megint, ha egy parancs közül, vagy egy élethelyzetben két parancs közül, egy tiltó és egy igenlő vagy pozitív parancsolat szembe kerül, akkor a pozitívat kell megtartani a másiknak a kárára. A legizgalmasabb. A szombati nyugalom pontja. Szenteld meg a szombatot, és ne tegyél azon semmiféle munkát. Ugye Jézus jó néhányszor úgy tűnik, hogy megszegi ezt a parancsot, közben azt mondja a Bibliánk, hogy betöltötte a törvényt, tehát akkor nem szegett parancsot. Az egyszerű fordításból kerestem egy igeverset, a 3 Mózes 18.5. Ezért tartsátok meg rendelkezéseimet, és engedelmeskedjetek törvényeimnek, mert aki ezeket követi, az élni fog általuk, én vagyok az örökkévaló. Magyarul az életvédelmet emeli itt ki ez a Biblia vers, és az életvédelem az felülírja azokat a parancsokat, kivéve a halálbüntetés parancsát, mert ott ugye büntetőtételként, tehát azt nem ír az életvédelmével. Tehát, ha az életminőség javítása érdekében teszek valamit szombaton, az nem a szombat megszegése. Na most a gyógyítások minden esetben ezek voltak Jézusnál. Ugye Jézus a példával János 7.21-től, hogy ne a látszat szerint ítéljetek, egy dolgot tettem szombaton, hát meggyógyítottam azt a száraz kezét, és megütköztek rajta, holott, amikor a gödörbe esett ökör kihúzásáról van szó, akkor az élet minőségét teszem helyre, ezért kihúzom az ökröt, és teljesen nyugodt vagyok, mert nem szegtem meg a törvényt, holott azt mondja, hogy ne csinál semmit. Ettől még megizzadhattam benne rendesen. Szóval az életvédelem elsődlegessége, az élet minőség elsődlegessége ugye csinálja azt a kört, amin keresztül Jézus minden gyógyítást teljesen úgy tudott megtenni, hogy még a rabbonikus elbírálásnak is meg kellett volna feleljön, az más, hogy belekötöttek, mert sokkal egyszerűbb volt csak azt nézni, hogy valamit tett szombaton. Van még kettő olyan témája a törvénynek, amelyek érdekesek lehetnek, nevezetesen a tudatlanságból követelmel, vagy szánt szándékkal. Ha a tudatlanságból elkövetett bűn, és ugyanaz történik, az egyik tudatlanságból, a másik szánt szándékkal, a szánt szándéknál ott van a helyreállítási liturgia, bemutatkozik, az, stb. Ha netántán a tett olyan volt, hogy halálbüntetést érdemel, akkor azt nem lehetett megúszni. Ha ugyanezt tudatlanságból tetted meg, akkor megúsztad. Hát érdekes. Szóval, hogyha ezek alapján akarnám ma az életemet, vagy az élethelyzetemet kitalálni, hogy hol tart, akkor meg kéne vizsgálnom, hogy milyen jellegű a törvény. Hogy mi a büntetés súlya, mert ugye ez segít abba, hogy helyre tegyem. Hogy melyik nagy parancs alá tartozik, milyen szinten, a szövetségi elv értelmében vonatkozik-e rám egyáltalán, pozitív vagy negatív parancs, veszélyezteti emberéletet, és bizonyítottan az elkövető tudatossága vagy szándékossága. Na most, ha ezt belegondoltok, azért ez egy elég izgalmas jogi procedúra lenne még ma is, a mai eszközeinkkel, de a feltétel a bírósági rendszernek, mert ugye azt is fel lett állítva, 5 Mózes 16-ban olvasunk erről, hogy állíts törzsenként bírákat, minden lakóhelyeden, ne ferdítsd el az ítéletet, ne fogadj el vesztegetést, a tiszta igazságot kövesd, hogy élhess. Szóval van egy bírósági rendszer is, amelyik működik ezen belül, ez pedig a város kapu volt, amikor már beköltözött Izrael földjére, és itt voltak a peresügyek, a rendeletalkotások, az önkormányzati rend, mikor zárjuk be a kaput, meg hogy kikinek kell kapupénzt fizetni, és így tovább. A házassági problémák, az anyakönyvvezetés itt volt, a tulajdonjogoknak az elismerés, földátadás, szerződéskötés, idézőjelben földhivatali funkcióik. Ha vita támadt, hogy betartotta a törvény, vagy nem, a teológiai döntéseket hozott, és hát valahol még itt volt a végrehajtó szervezetnek is a teteje. Ha mindezek mellett, minden tudás ellenére megválaszolatlan kérdést támadt, a főpap és a legfelső bíró volt a kettő, akinek döntési joga volt ebben, a döntést el kellett fogadni, de tudomásul lehetett venni, hogy nem tévedhetetlen egyik sem. Na most ezek után igyekeztem jó gyorsan ledarálni a dolgot, mindenki megkérdezheti, és ennek mi értelme volt egyáltalán, ugye? János 13:34-35. Úgy parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Azt kellene mondanunk, hogy hát most ilyen egyszerű dolgot mond Jézus, ehhez képest, amiben benne élt az zsidó nemzet. És ha valakibe nyitva maradna ez a kérdés, akkor csak annyit mondjak hozzá, de Jézus itt az agapé szeretetről beszél. Na innentől kezdve ugye rögtön érezzük ennek a súlyát, hogy nem egyszerűbb lett a dolog, hanem magasabbra lett téve a léc. Pedig János már a leveleiben azt mondja, hogy hát csak arra a régi parancsra hivatkozok, amit Jézus adott, arra, hogy szeressétek egymást, és nem is kell új parancsolat, mert hogy benne van minden. És akkor a szeretetről összeszedtem még egy néhány igeverset így befejezésül, nem az 1 Korintus 13-at, mert azt mindenki tudja és ismeri, hanem azon kívül csak egy-egy felvillanásnyit. De mielőtt ezeket elolvasnám, még Jézusnak egy mondata a Máté 5:20-ból, amikor azt mondja, hogy mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmibe sem mentek be a mennyek országába. Az előzőeket végighallgatva, hát azért nem volt az olyan kevés, és nem biztos, hogy irigyelném őket. És azt mondja, hogy nem, hogy ezt elért, hanem messze felül kell múlnod. De nem tette egyszerűbbé, idézőjelbe. Azért mondtam idézőjelbe, hogy nem tette egyszerűbbé, mert hogy de minden segítséget megadott hozzá, hogy működőképes legyen. No, szeretet. János 15:13. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. János 17:26. Megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Azért ez egy jó lépcső. Szóval az atya szeretete a fiú felé, az legyen bennük. Nem egy olyan rossz. Gyakorlati megnyilvánulások. Róma 12:9. A szeretet ne legyen képmutató. Róma 13:10. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Galácia 5:6. Krisztusban nem számít sem a körülmetékedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 1 Korintus 8:1. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindjártunknak van ismerete. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig érint. Azért 1 Korintus 13-ból is egyet. Most pedig megmarad a hit reménye, szeretete 3, ezek közül a legnagyobb a szeretet. Galácia 5:22, szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, és így tovább. 1 Timóteus 1:5. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből megfakadó szeretet. 2 Timóteus 1:7. Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erőszeretet és a józanság szellemét. 1 János 4:9. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk általa. És a 12. vers. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 1 János 4:15-16. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. 18. vers. A szeretetben nincs félelem, sőt a szeretet kiűzi a félelmet. És a 19. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. És ha valaki ezek után úgy érezné, hogy megerősítésre van szükségünk, 1 János 5:3-4-5, mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, a parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Szóval az Isten iránti szeretet és Jézus az Isten fia képes legyőzni a világot. Ha az utóbbi igeverseket figyeltétek, a Máté 5:20-ban még az volt, ha nem több a ti tudásotok, mint az írástudóké, farizeusoké, akkor rossz pozícióba vagytok, de onnantól kezdve eltolódik az Új Szövetség későbbi könyveibe az egész a szeretetre, mégpedig az Isten emberek iránti szeretetére. A jó hír az, hogy Isten maga költözik megtéréskor a szívünkbe, és maga csak ezt a szeretetet képes hozni magával. Nem másikat, nem alacsonyabb rendűt, nem gyengébbet, nem kevesebbet. Nagyon halkan és idézőjelben mondom csak, szóval a dolog roppant egyszerű. Bármiféle dolgodat meg akarod vizsgálni, nézd meg, hogy milyen viszonyban van Isten irántunk való szeretetével, és megtudod, hogy helyesen tetted, vagy sem. Ugye, hogy egyszerű? Kösz. Amen. Imádkozzunk.